A Biblia használ egy ilyen szót Isten erejére, Isten hatalmára, hogy dynamis. Hát nem messze áll tőle a dinamit szó, és nem véletlen, hogy a dinamit a dynamisból jön, de pont azért, mert olyan nagy ereje van, olyan nagy hatóereje van, olyan tényleg sok mindent átformáló, megmozgató erő van benne, és csak egy érdekesség, most, hogyha hát dinamitot azt lehet, hogy sokan nem láttunk, de mondjuk egy petárdát azt lehet, hogy már fogtunk a kezébe, vagy láttunk valakit, akinek volt a kezébe egyszer, valaha, vagy ilyesmi. Tehát akkor fogsz egy petárdát, és megy, és eldobod, durran egyet. De ha beteszed, és próbáld így lefolytani, és még beteszed egy csőbe, akkor még nagyobb hangot ad. Tehát a dinamitnak is van egy ilyen tulajdonsága, hogy minél jobban lefolytják, tehát annál, hogyha be tud robbanni, akkor annál nagyobbat fog robbanni, és annál nagyobbat szól. Tehát ez van Isten dicsőségével is, hogy vannak néha nehéz, meg szorult helyzeteink, ott vünk benne, de Istennek az nem lehet akadály, és amennyire le van folytva, annyira nagy dicsősége lesz az Istennek. Egy példát hagy hozzak nektek, meghal Lázár. Ugye, Isten dicsőségét lett volna, hogyha Lázár megbetegszik, oda megy Jézus, és a beteg embert meggyógyítja. Az is Isten dicsősége lett volna, igaz? Mert mindenki tudta, hogy ő meg tudja ezt tenni. De még hallottat támasztani, még nem sokan látták Jézust. És szinte már, értem, már dobták rá a földet. Földet rá, negyednapos szaga van, temessük. Dobálták rá a földet jobbról-balról. Temették be. Kezdték el lefolytani a szituációt, annyira, hogy már a két hívő, vagy a Jézusban bizakodó, ő benne a messiást meglátó két nővér is kétségbe esett, ugye Márta és Mária, és akkor már Márta is azt mondta, hogy hát most már mindegy. Ha itt lettél volna, meggyógyult volna. De most már mindegy. De én vagyok a feltámadás az élet. Persze, tudom, majd a végén mindenki. És így temetődött be, értedek? És így folytatta meg a szituáció a hitüket. Érted a reménységüket. És annál nagyobbat szólt, amikor azt mondta, hogy hé, de hát nekem hatalmam van. Puff! Lázár, jöjj ki! És kijött Lázár János, nem, ez meglepő lett volna, de értitek, hogy és szólt, és kijött, és mondja Jézus, hogy atyám, én azért imádkozok ilyen hangosan, hogy ők elhiggyék, hogy neked van hatalmad erre, és Lázár, jöjj ki! És kijött. Érted? De olyan szituációban, amire senki nem gondolta volna, hogy ez megtörténhet. Érted? Ábrahám és Sára. Most gondolj bele. Az, hogy ők szeretik egymást, és élethosszig kitartanak, Isten dicsőségére van? Így van. Aztán volt egy problémájuk, hogy nem lehetett gyerekük. Igaz? És akkor kitalálták azt, hogy már nagyon idősek vagyunk, hát megoldjuk. Átvitt értem mondom, béranya programmal, tehát úgy, hogy ugye végül is a petesejtet is a szolgáló fogja adni, de hát ő is fogja kiordani, és végül is azt majd miután adoptáljuk, és az a mi gyerekünk lesz is. Hát félig az Ábrahámé, tehát végül is akkor az a miénk. Tehát ugye megoldjuk. Ez is Isten dicsőségére lehetett volna, hiszen van ilyen, látjátok, Leánál is, meg másoknál is látjuk az Ószövetségben, hogy meg lehet ezt is oldani. De Isten azt mondta, hogy még akkor is, ha öreg vagy, öregem, még akkor is, ha lenyugvó napnak is van ereje, Ábrahám, és akkor csodát teszünk. És Ábrahám meglátta, hogy megismerte a feleségét, Sára. Te vagy a Sára! A ráncok között most, nem csak viccelek persze, de ugye megismerte a feleségét, és teherbe esett. Ugye, teszem azt akarom mondani, hogy Istennek milyen hatalma, milyen kegyelme van, értitek? Olyan helyzetekbe, amiről azt látnánk, hogy már kifulladt, és már betemették, már megfojtották, már földet rá, már minden. Érted? És Isten berobbantja. Ilyen az ő jelenléte. Ilyen az ő dicsőségének kisugárzása. Olyan, hogy azt nem lehet leplezni, ha ott volt, érted? Gondolj bele, felrobban valahol egy bomba. Az... Csak a mellette álló emberek hallják. Azok már lehet, hogy többet nem, hogyha nagyon közel voltak. De... Érted? Az elhaladszik messzire. Egy atomvillanás, az messzire elmegy. Egy mennydörgésbe gondolj bele, meg egy villámlásba. Az nem az, hogy csak innen látom Szegedről. Az Környező helyekről mindenhol látszik. Villámlás, siket, húd, mekkorát dörgött. Sőt, szoktuk néha számolgatni, legalábbis én ilyen vagyok, hogy na körülbelül hány kilométerre lehet ez a viharnak a központja, és akkor számolgatjuk, hogy a mennydörgés, a villámlás és a mennydörgés között hány másodperc telik el, és akkor tudjátok ezeket a népi gyógymódokat, hogy hogy kell számítani, és akkor mikor jön ide a vihar, meg hogy meg mind. Na, és gondoljatok bele, hogy ugyanígy, tehát ez amikor Isten jelenléte ott van, azt nem lehet eltitkolni. Azt nem rejthető el, nem lehet vék alá tenni, nem lehet ágy alá tenni, nem lehet letagadni. Mózes leplezte, de nem tudta. De látszott rajta, sugárzott. Értitek? Ez jellemző igazából a hívőkre, akik találkoztak Istennel. És hagyj bántorítsalak föl benneteket, hogy lehet, hogy azt mondja a körülmény, a környezet, a sátánnak a vádlása, ha csak a saját életedre nézel, az önbizalom hiány, ami nem Istenből fakadó bizalom, meg nem az Isten elhívásából fakadó bátorság, lehet, hogy azt mondatja benned, hogy igen, én nem vagyok erre képes. Ó, hát minden kicsik vagyunk, ó, hát ez sem megy, ó, hát az sem megy, ó, hát nem, ez sem megy. Na, Istennek ez nem halott helyzet. Isten nem halott. Isten ezt be tudja öregem úgy robbantani, hogy olyan nagyot fog szólni, olyan nagy hatóerővel, amit te is meglepődsz rajta hívőként. Te teszel róla a bizonyságot, hogy Istennek van hatalma erre is. És azt mondja, ez tényleg? Megtörténik? Még te is elmúlsz rajta. Hát tudtam, csak nem sejtettem, ahogy az egyik filmben volt. Tudtam, én csak nem sejtettem, hogy ez így is megtörténhet. Szóval, ezt szeretném, hogyha ez lenne jellemző az életünkre, értitek, hogy nem kéne féljünk, nem kéne izguljunk, hanem ilyen mélységes bizalom lenne e felé az Isten felé, aki ilyen dolgokat tesz. Tehát Jézus Krisztus tegnappal mindörökké ugyanaz. Isten nem változott meg. Tehát nézzétek, aki ilyen csodálatos módon szabadította ki a népét Egyiptomból, és ilyen csodálatos módon megőrizte, gondot viselt róluk, és vezette be őket, vagy vezette volna be őket, de aztán meg majd be is vezette az ígéret földjére, ez az Isten ma sem változott. Értitek? Ma is képes az ő dicsőségével megjelenni az életünkben, és átformálni. Beszéltünk, hogy ennek milyen kivetülése lehet. Múlt héten erről nagyon sokat beszéltünk, és még annál is több. És most is szeretném, hogyha ezen gondolkodnánk egy kicsit együtt, hogy Isten jelenléte milyen. Nézzük meg együtt az Ézsaiás proféta könyvének 42. fejezetét. Jó? És az első verstől majd a 18-as versig olvasnánk. Jó? 18 éven fölül már nem megyünk. Már felnőtt hit kell hozzá, viccelek. Tehát Ézsaiás 42, 1-től 18-ig. Ezt nézzük meg. Itt is Isten az ő dicsőségéről beszél. Jó? És azért azt is gondoljátok végig, hogy ez egy olyan profécia, ami Jézus Krisztusra is vonatkozott. Tehát Jézus Krisztusban is ez valós. Ezt mondja Ézsaiás 42.1-től. Ez az én szolgám, mondja az Úr, akit támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Szellememmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Tehát itt fontos az, hogy látni, hogy azt mondja, hogy akiben gyönyörködöm. Tehát ez a gyönyörködés, ugye megint csak előjön ez a szó, hogy gyönyörködni, gyönyörűség, itt is a dicsőségből fakad a jó hírnév, amikor kedvet leli az ember abban, amikor tud benne gyönyörködni, úgy olyan jó öröm tölti el, hogyha ránéz erre. Tehát erre mondtam azt, hogy a gyerekek lehetnek a szülők dicsőségére, gyönyörűségére, meg nem. Tehát, és ezt mondja Isten, hogy olyan jó ránéz, hogy gyönyörködöm, és a szellememmel, a jelenlétemmel, a dicsőséges jelenlétemmel ajándékoztam meg. Törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem törj össze. A füstölgő mécsest nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek, vagy a nemzetek, ahogy más fordítás mondja. Tehát gondoljatok ebbe, hogy miről beszéltünk múlt héten is. hogy ha olyan helyzet van, ahol már szinte majdnem minden elveszett, az utolsó szalmaszál van, és már az is eltörni készül, az utolsó nászál, és már törik. Érted, mert akkor a füstölgő mécses már szinte már nem is pislálka, már csak úgy füstölög. Istennek a hatalma képes azt újra lángra lobbantani. Isten képes egy ilyen törött helyzetből ismét egészet tenni, egészet létrehozni, egészet teremteni. Érted? És Isten nem kívánja azt, hogy derékba törni az embert. Nem kívánja azt, hogy oltsa el az életét. Hanem inkább az, hogy ilyen helyzetben, és amikor már szinte minden el van veszve és halott, Isten dicsőséges élete megjelenik, és ott élet van, ott tűz van. Érted? Ott egység van. Ilyen hatalma van Istennek, ilyen hatalma van Názaret Jézus Krisztusnak. És nézzétek, az, hogy ő a törvénynek érvényt szerez. Isten törvényét, Isten uralmát, Isten uralmi rendszerét fogja kiterjeszteni az egész földre. És ezt fogja megtenni. Az ő tanítására válnak a szigetek, nemzetek, fordíthatnánk úgy is. Akár azt is mondhatnám, hogy azok az elszigetelt emberek, akik most Istentől még távolabb vannak. Hogy hallják meg, hogy értsék meg, legyenek kapcsolatba, legyenek benne a szövetségbe. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdát tette a földet és növényt sarjasztott, lehelletet ad a rajta lakó népnek, és lelket, szellemet a rajta járóknak. Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Nagyon picit megállok itt is. És mit mond Isten? Először is visszautal a teremtésre. Hogy ez az Isten, aki mindent megteremtett, és soha semmit nem hagyott magára. Isten nem csak teremtett, Isten magára hagyott, hanem Isten teremt, és gondot visel, és jelen van, és soha nem vonult ki. Az, hogy megpihent, az azt jelenti, hogy elkülönített egy napot a közösségre. És pont ez a lehetőség, hogy az ő alkotó, teremtő, aktív munkája közben mindig van ideje a családjára, mindig van ideje a gyermekeire, és mindig szeretne velük egy különleges időt együtt tölteni. Mert ő egy normális édesapa. Ez az igazság. Érted? Megszentelte, megáldotta Isten a nyugalom napját. Elkülönítette a közösség céljára. Ezért mondja a Biblia, hogy legyünk közösségbe Istennel, és szent összegyülekezést tartsunk ezen a napon. Egy nagyon pici kitekintést tennék, egy zárójeles mondatot, hogy is tudjátok, igazából a hűségesek tartják fönt a gyülekezetet. Akik hűségesek, és ott vannak, és jelen vannak, és rájuk, lehet rájuk számítani, a szolgálatokban minden, ők tartják fönt. Azoknak, akik még keresők, vagy rosszabb esetben azoknak, akik nem hűségesek, akik hűtlenek, és csak néha, meg amikor esik úgy puffal, meg mit tudom én, így jönnek. Nem kárhoztatok senki, nem tudom, hogy kiben mi van, lehet, hogy valaki bedúl, egy csomó feszültség, vagy nem tud jönni, áldja meg az Úr, tehát nem mondom, de biztos van olyan, aki egyébként tudna, megsértődött, ez nem jön, tudok olyanról is, aki besértődött Istenre. Tehát lehet Istennel újat húzni, csak én megmondom már előre, hogy ki fogja húzni a rövidebbet. Isten teremt mindent. Isten teremtett mindent. Ő ilyen különlegesen akarta az, hogy leheletet, lelket adott nekünk, szellemet adott nekünk, közösségbe hívott minket magával és egymással, és azt mondja, hogy és elsősorban ez az igevers, ez vonatkozik az Úr Jézusra elsősorban. Aztán másodszorban ez vonatkozik ez az igevers Ézsaiásra, és harmadsorban vonatkozik ez az igevers ránk is. Elsősorban az Úr Jézusra vonatkozik, és ezt tök szépen megértjük. Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezed, megőrizek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel a népemet, és világosságommal a nemzeteket. Nem csak a zsidóságot, hanem minden nemzetet. Ó, halleluja! Ugye Jézusban van az új szövetség, tehát ez érthető. Aztán miért mondom ezt Ézsaiásra? Mert elsősorban ezt Ézsaiás kapta, ami ő nem tudott teljesen beteljesíteni, de mégis a messiás eljövetelét, Jézus Krisztust hirdette, mind a zsidóknak, mind pedig a pogány nemzeteknek, ahova elkerült fogságba, meg akik mentek őket megszállni. Azt írja, és a többi. És gondolj bele, hogy ez már nála is igaz volt, hogy bár nem ő a messiás, de ő bizonyságot tesz a messiásról. És mégis készíti elő a szíveket arra, hogy szövetségre lépjenek Istennel. Ez olyan, mint amikor ott vagyunk egy menyegzőn, és lehet, hogy mi vagyunk a tanú, vagy a tanúk közül valaki, vagy csak ott a részvevők, és mindent megteszünk, hogy jól menjen ez a menyegzői alkalom, de nem mi vagyunk a vőlegény, vagy nem mi vagyunk a menyasszony, tehát nem én lépek szövetségre, de amennyire lehet, én szeretném azt, hogyha ez egy szuper jó alkalom lenne, és minden jól működne. Érted? Tehát én az elmúlt időszakban több menyegzőn is részt vettem, és tehát én amit lehet, megteszem. Előtte a jegyes oktatásban, ott a helyszínen, ugye abban, hogy a szövetségkötés az tényleg létrejön, ne csak a pár között, hanem Isten jelenlétében, és utógondozásban is figyelek és segítem őket. De én nem tudok szövetségre lépni, csak elősegítem ezt. Erre mondta bemerítő János, hogy aki a mennyasszony, az a vőlegény. Én csak a vőlegény besztmennye vagyok. Ugye a vővé, én nem én vagyok a vőlegény, én csak a legjobb barátja vagyok. Besztmen az ugye angolul, ez egy nagy titulus, a tanút jelenti, aki a férfinek a tanúja, és ott van, és segíti őt végig. Úgyhogy ezt mondja János. Bemerítő János. Én ez vagyok, én tudom a helyemet. Én ezt hirdetem. Én azt szeretném, hogy az Isten szövetség az itt legyen velünk, közöttünk. És akkor áttételesen ez még valahol ránk is vonatkozik, hogyha Isten elhív bennünket, és ott vagyunk vele kapcsolatban, és ő fogja a kezünket, akkor az életünkkel, az életünkben ott van Jézus Krisztus, és így a bennünk munkálkodó hit szerint, az ő szent szelleme szerint meg tudja ajándékozni a többi embert is rajtunk keresztül. Na nem a velünk kötött szövetséggel, hanem az Úr Jézussal kötött szövetséggel, amiről mi tanúbizonyságot teszünk, aminek mi mind a tanúi vagyunk, vagy tanúi lehetünk. De elsősorban úgy gondolom, hogy az Úr Jézusra vonatkozik, nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, és a fogházból a sötétben ülőket. Tehát Isten szabadulást hirdet. Isten azt hirdeti, ez az evangélium, hogy Isten képes megnyitni a vakoknak a szemét, annak az embernek, aki nem lát, ott van előtte, és nem látja meg. Nem látja a fától az erdőt. Aki nem képes belátni azt, hogy kicsoda ő, és kicsoda Isten, Isten képes megnyitni az értelmét. És azt mondja, hogy a börtönből a foglyokat, akik börtönben vannak, akik a félelmeik között vannak, akik a különböző függőségeik között vannak, akik be vannak korlátozva. Isten képes ezeket a foglyokat kiszabadítani, és a fogházból a sötétségben ülőket. Akik már ott vannak a sátán kezében, akik már szinte a pokol előszobájában vannak, értitek? Akik már elkárhoztatták majdnem, hogy a lelküket, olyan dolgokat csináltak. Ott ülnek a fogházban, várják az ítéletüket szinte. Már, de még mindig van reménységük. Isten ezekben a sötétségben levőket, akiknek teljesen behomályosult az elméje, a gondolkodása, Isten ezeket az embereket is képes ezekből a helyzetekből kihozni. Tehát nézzétek, nincsen olyan szituáció, amiben Isten ne tudna hozni szabadulást. Csak nem biztos, hogy úgy jön, ahogy mi azt elterveztük és gondoljuk. Ézsaiás, amikor beszél arról, hogy fog jönni egy szabadító, senki nem gondolt, hogy ez a szabadító, ez majd egy idegen nép leigázását jelenti. Aki a bálványimádásra büntetést hoz, és az igazak lelkét felszabadítja. Senki nem gondolta, hogy az a sok mártír, akit kivégeztek különböző vallási okokból, az akkori regnáló nagy-nagy egyetemes egyház, hogy a török hódoltság alatt virágozni fog. És protestáns lesz a török Magyarország. A török megszállás alatt lévő Magyarország. Érted? Senki nem gondolta volna. Tehát erre mondom, hogy Istennek van hatalma. De nekünk nem arra kell most imádkozni, hogy jöjjön újabb diktatúra Magyarországra, vagy bármi. Hanem arra, hogy itt most helyünkön legyünk. Itt Isten dicsősége betöltsön bennünket. Mert ha most itt betölt, akkor 20 év múlva is ugyanúgy ott lehetünk Isten jelenlétében. Értitek? Bármilyen helyzet jön, ha mi Isten dicsőségét keressük, akkor bármilyen helyzetben meg fog mutatkozni. Higgyétek el! Isten folytatja, és itt egy kulcsmondathoz fogunk érni. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok, még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Mit mond itt a Biblia? Én vagyok az Úr. Én vagyok. Ő Jahve, ő az Úr, ő mindenható, az örökkévaló. Ez a nevem, hogy Úr, ez vagyok. Mindenek fölött. Mindent kézben tartó. Érted? Ez mondja. És nem adom dicsőségemet másnak. Isten nem fogja az ő dicsőségét semmi másnak odaadni. Ezt jó, hogyha nagyon megjegyezzük. Isten nem adja dicsőségét másnak. Arra, hogy valaki egy keresztény karriert befusson, Isten nem fogja adni az ő dicsőségét. Arra, hogy a jó kedvünk meglegyen, Isten erre nem fogja feltétlenül adni a dicsőségét. De az igaz fordítva, hogyha Isten dicsőségét keressük, az föltölt, az megerősít, az örömmel tölt el bennünket. Érted? Isten nem adja dicsőségét másnak, sem dicséretét a hamis bálványoknak. Tehát nekünk nem mentorprogramokat kell szervezni, nekünk nem mit tudom én, miket kell csinálni, nekünk az igét kell hirdetni. A mentorprogramot százszor jobban csinálják a világban mások, igét viszont nem fog senki más hirdetni, csak Isten népe. Akkor nekünk ezt kell tenni, igaz? Csili-vili, mindenféle koncertet tarthatunk, de ha az szépen is szól, de nincs benne ott Istennek a szelleme, Istennek a szent lelke, az egész pengőérc, zengő cimbalom az egész, üres, illettelen hangszerek hangja. Legyen az egyszerű, mint a kopt keresztényeké, ahol énekelnek, és ott vannak egy barlangba, és pár ember éneke betölti az egész teret, és nem bekapcsolódik az a több ezer fő, aki ott van. Érted? Én inkább egy ilyenre mennék el, mint egy bármilyen egy csicsás, ilyen füstgépes koncertre. Ott van Isten dicsősége. Értsétek jól ezt a mondatot, a maga egyszerűségében, de a maga nagyszerűségében és dicsőségében. Tehát azért mondom, hogy jól érteni, mert Isten dicsősége nagyon komplex, és nem biztos, hogy minden részét fölfogjuk. De mégis olyan egyszerű, hogy még egy kisgyerek is megérti, és megérzi, hogy ez Istentől van. Értitek? Néha túlbonyolítjuk a dolgokat, mikor csak egyszerűen kell megélni. Keresem Jézus Krisztust. Szeretném Jézus Krisztust bemutatni. És nem kell túragozni. Azt kell mondani, amit megéltünk, amit van. Nem az kell, ami mással történt, nem az kell, amit olvastunk, nem az, amit vágyunk, hanem az, amit megértettünk, amit ő mondott, amit mi átéltünk. Ezt kell hirdetni. Itt többféle nemzetiségből vagyunk most itt jelen. Legalább háromból, ahogy így nézem. Érted, és lehet, hogy azt mondanátok, hogy Nigériába, Mongóliába teljesen máshogy van. Lehet. Nem tudom. De Jézus Krisztus ugyanúgy Úr, és ugyanúgy Jézus a lényeg ott is. Igaz? Mint Magyarországon. Isten nem feledkezett el se Ázsiáról, se Afrikáról, se Európáról. Még Amerikáról sem. Sőt, ha az Antarktiszon annyi ember lenne, még ott oda is küldene misszionáriusokat. És jelenleg a jegesmedve projekt az most áll, mert inkább az embereket menti Isten, meg a pandákat, mert ugye pandákból kevesebb, csak viccelek. Emberek, jó? Ez csak vicceltem. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak. Isten nem fogja másnak adni a dicsőségét, higgyétek el. Isten meg fog dicsőlni ott, ahol őt hívjuk segítségül, ahol szentül próbáljuk tenni az egészet biblikusan, Isten dicsősége ott meg fog jelenni. És minden más le fog lepleződni. És nem adja dicséretét, dicsőségét, nem adja majd a bálványoknak. Nem fog tudni megszabadítani egyetlen egy bálvány sem senkit. Még ha rövid időre úgy néz ki, hogy működik is, hosszú távon biztosan lelepleződik. Mikor elmegy valaki egy olyan fajta természetgyógyászathoz, ami nem Isten szerint való. Értitek? Elmehet bárhova, jinnel, meg janggal, meg mindennel gyógyíthatják, meg különböző energiákat küldhetnek át, így, meg úgy, meg amúgy, nem a hőenergiára gondolok, tehát értetek, hanem ez a reiki gyógyítás, meg ilyesmi, le fog lepleződni minden. Isten nem adja dicsőségét a semmire való üres bálványoknak. Érted? Le fog lepleződni, ez nem az. Aki a politikába bízik, meg fog döbbenni, és azt fogja mondani, hogy pedig én rájuk szavaztam és csalódtam. Történt lehet valami változás, de nem változott semmi. Hát így van. Az politika. Az az életedet, a föld életedet valamire befolyásolja. De a lelkedet nem. Attól nem leszel más ember. Érted? Sőt, lehet, hogy Isten néha azért ad ilyen kormányt, meg azért ad olyan kormányt, hogy neveljen, hogy változtasson, hogy alakítson, hogy formáljon bennünket. De azt mondja Isten, mit szeretne? Hogy nyilvánulhat meg az ő dicsősége mondjuk a politikában? Ha imádkozunk a vezetőinkért. Durva lenne, érted, térjenek meg a politikusok egymás után, bevallanák, hogy ki mennyit sikasztott, mennyit csalt. Azt mondja, bárkitől, valakitől kizsaroltam, annak a négyszeresét visszaadom. És a vagyonom felé szétosztom a szegények között. Hoppá. Durva lenne, nem? De most nem csak a politikusokról beszélek, hát bárkiről beszélhetek, aki érted, aki lehet, hogy a gyülekezetbe is eljön. Isten képes így átformálni egy-egy embert. Értitek? Gondolj bele, hogy megváltozna minden. Isten nem fogja a dicsőségét másnak adni, higgyétek el. Amit Isten mondott, azt ő meg is teszi. Meg is mondja. A régebbiek már beteljesedtek, amiket mondtam. Mielőtt kibontakoznak, várjál, én még szeretnék neked valami újat mondani. Mert amikor már olyat mondok, ami volt, azzal azt mondod, hogy jó, tehát persze, ez megtörtént. Nem, azt mondja Isten, én előre meg fogom neked mondani, hogy mi fog történni. És meg fogsz döbbenni, ez tényleg úgy történt. És lesznek beavatottak, meg nem beavatottak, hogy értem ezt. Lesznek olyanok, akiknek Isten azt mondja, hogy nézd csak öregem, ez fog történni. És lesznek olyanok, akik erről nem vesznek tudomást, vagyis nem tudnak róla. És amikor megtörténik ezek, az emberek azt mondják, hogy hát ez történt. De te, akinek Isten ezt elmondta, te tudni fogod, hogy ez nem véletlen, ez nem azért volt. Ez Isten műve, ez Isten dicsősége, ez Isten jelenléte, hogy beavatkozik a családom életébe, az országom életébe. Isten nem hagyja ezeket így elveszni. Ez nem így működik. Érted? Azt mondja, ő az Úr, és ő meg is fogja tenni. És akkor erre jöhetne egy reakció a részünkről, ami a következő. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld széléig, akik a tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik. Zengjen a puszta és városai, falvak, amelyekben Kédár lakik. Újjongjanak a kősziklákon lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak. Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken. Az Úr elindult, mint egy hős, indulatba jön, mint egy harcos, harsányan kiált, diadalmaskodik ellenségein. Sokáig hallgattam, némán tűrtőztettem magam, de most zilálva nyögök, és lihegek, mint egy szülőasszony. Letarolom a hegyeket és halmokat, úgy, hogy egész növényzetük elszárad. A folyókon gázlókat készítek, és a mocsarakat kiszárítom. Vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem ismertek. Ismeretlen ösvényen viszem őket. A sötétséget világossággá változtatom előttük, a rögös utat simává. Ezeket a dolgokat véghez viszem, nem mulasztom el. Meghátrálnak és csúful megszégyenülnek, akik bálványokban bíztak. Akik szobroknak mondják ezt, ti vagytok az isteneink. Ti süketek, halljatok, ti vakok, nézzetek föl és lássatok. Mondja Isten, érted? Vakokat vezet olyan úton, amit nem ismernek. Ha van olyan ismerősötök, aki nem lát, vagy vak, azt tudjátok, hogy ők nekik vannak ilyen jól bevált útvonalaik, amiket ismernek, amiket tudnak, hogyha egyedül kéne menni, hogy nagyjából ismerik ezt az útvonalat. Tehát egy vak embert elvinni egy olyan útra, amit nem ismer, hát az nagyon meredek. Tehát oda tényleg egy nagyon nagy bizalom kell. És azt mondja Isten, hogy figyelj, bízz bennem, és olyan úton veszedek, amit nem ismersz, nem is gondolsz, lehet, hogy félsz tőle, mi fog jönni, hogy fog jönni, merre kell menni, hogy kell menni, milyen veszélyek vannak. Isten meg fog tartani. Sőt, közben a sötétséget Isten világossággá változtatja, és megnyitja a szemeket. Miközben Istennel jársz, egyre jobban nyílik meg a szemed, és látod a dolgokat. Érted? És mondja Isten, hogy itt az idő, énekeljünk neki új éneket. Itt az idő, bármilyen helyzetben vagyunk, pusztaság vagy hegytető, bárhol, dicsérjük az Urat. Magasztaljuk őt, emeljük föl őt. Hagy mondjak valamit magam ellen. Tudjátok, hogy az igehirdetés az csak a földön van, és a mennyben már nem lesz igehirdetés. Ott már úgy fogunk tudni, ahogy kell, színről színre, és nem kell egyik tanítsa a másikat. Ott már nem kell így imádkozzunk, kérjünk, mert mindenünk meg lesz. Már nem kell bűnt vallani, mert már nem lesz bűn. Ott már csak egy dolog lesz, dicséret és imádat. Úgyhogy erre föl kell készüljünk, ezt gyakorolnunk kell. Jól menjen. Ugye végtelenségig tudjuk csinálni. De jó lesz, higgyétek el. Úgyhogy azt mondom, hogy ha ez lesz a mennybe, ez tölti be a mennyet, akkor nem baj, hogyha ezt gyakoroljuk. Most szükséges az igehirdetés is, most szükséges az imádkozás is, szükséges a bizonyságtétel is, az evangelizáció, most szükséges ebben a korszakban. De a dicséret az, ami megmarad. Érted? Ezért jó, hogy minél jobban megismerjük Istent. Minél több olyan dolog lesz, amire hálát tudunk adni. Minél hálásabb lesz a szívünk. Minél jobban merjük ezt Isten előtt kifejezni. Annál jobb lesz. Bátorítalak benneteket, hogy ebbe szabaduljunk föl. Majd ezeket is, ha az Úr megengedi, akkor ezeket megnézzük. Tehát egyébként az, hogy dicsérni, az azt is jelenti, hogy felemelni. Értitek, hogy valami dicsérek, fölemelek, fölmagasztalom. De amikor azt mondja, hogy bűntől tiszta kezeket emeljenek föl férfiak, az azt jelenti, hogy szeretném azt, hogy emberek, de férfiak dicsérjék Istent. Az életükkel, a hozzáállásukkal, de nem csak átvitt értelembe kell ezeket mindig venni, hogy hát úgy kell dicsérni Istent, hogy az életemmel, a otthon, azt úgy is lehet venni, hogy a gyülekezetbe is. És úgy is lehet venni, hogy nem átvitt értelme, hanem dicsérjük az Urat, és dicsérjük az Urat. Azt is lehet mondani, hogy örüljünk az Úr előtt. Hát én a szívem mélyén örülök, átvitt értelembe. De azt is lehet, megengedhetjük magunknak néha, hogy úgy örüljünk, ami nem átvitt értelem, hanem valós. És majd kiugorjunk a bőrünkből, annyira örüljünk valaminek. Ilyen boldogok legyünk. Érted? Tehát hiszem azt, hogy Isten a földi életünk során is, a nehézségek mellett, amikbe belekeveredtünk, vagy belekeveredünk, vagy jönnek természetszerűen, meg fog adni olyan helyzeteket, amikor ilyen örömöket tudunk átélni. Olyan felemelő dolgokat, amiket soha az emlékezetünkből nem lehet kitörölni. Mondják ezt, hogy úgy van összeállítva az ember is, hogy például a szülést azt nem lehet kitörölni az ember gondolatából, az ember szívéből, élményéből. Hát ugyanígy van az újjászületéssel is, ezt soha nem lehet kitörölni. Ami nem csak az elmédbe megy be, meg a lelkedben, hanem a szellemedbe hagy egy olyan lenyomatot, mint sohonnan ki nem töröl semmi. Még én hiszem azt, hogy ha valaki őszintén megtért, még hogyha bármilyen memória problémái lennének, vagy amnéziát kapna bármit, ez nem fog kitörlődni belőle. Lehet, hogy elfelejti, hogy ki a férje, felesége, kik a gyerekei, a szülei, de az, hogy ő Jézushoz tartozik, az soha. Mert ez nem a fejünkbe van, mondhatnám azt, hogy a szívünkbe, de értsétek jól, tehát nem ebbe a pumpáló szervbe, mert vannak szívátültetések, és így a hit nem megy át egyikből a másikba, hanem egy olyan központjába az embernek, a lelkünk, szellemünk központjába, ami az identitásunkat minden meghatároz. Ezért, amikor azt mondom, hogy én átadom a szívemet, az életemet Jézusnak, a döntés központját az életembe Istennek, ezért hat ki mindenre. Ezért változtat meg mindent. Kihat az érzelmeimre, a gondolataimra is, de ott marad bennem örökre. És ki nem vehető, felül nem írható, olyan mély, szívbeli örömet ad Isten, és megtapasztalást. Hát ezért énekelünk új éneket az Úrnak. Ezért van igényünk újra, és nem mindig csak a régire, és az újra is, újra és újra. Hogy legyen új reménység, de jó volt a régi, halleluja. Kell az új. Minden nap. Új remény. Ó, igen. Olyan jó volt a tegnapi remény, Uram, ami átvett a tegnapi napon. A múlt évi remény az is nagyon jó volt, uram, mert múlt évben nagyon kemény volt az időszakom. De kell az új remény, mert most új van, és valami újonnan, a megújuló erő. Na hát nem a bioenergiára gondoltam itt, hanem az Istentől jövő energiára. Már bioenergiát, meg akkor zoi energia, ugye az Istentől való életnek az energiája. Dicsőjük az Urat, hirdessük az ő dicséretét. Az Úr elindult, mint egy hős. Indulatba jön, mint egy harcos. Harsányan kiállt, diadalmaskodik ellenségein. Hoppá! Hoppá! Nézzétek csak! Ugyanez az Isten, akiről ezt olvastuk, itt a másik verset, hogy nem kiált, nem lármáz, nem hallgat, nem hallatja szavát az utcán. Ugyanez hangos kiáltása. Hogy van ez? Hogy tudja Isten azt, hogy valakit úgy kell megkeresni a csöndben, a romok alatt, meg kell keresni, hol van, mint van, hova bújt, és valakit pedig be lehet vonni harcokba, szellemi harcba. Isten megmutatja ezt is, hogy ő győztes is. Szelíd és lehajol bárkihez. Olyan, hogy egy ugyanazzal a kézzel tud finom lenni és simogatni, és ugyanaz a kéz az, amit átdöftek, ami kérges, ami dolgozott, az édesanyjáért dolgozott, a testvéreiért dolgozott, a tanítványaiért dolgozott miértünk, szenvedett miértünk, áldozatot hozott miértünk. Ugyanez az Isten az, érted, aki fogja a kardot, és harcol értünk. Ugyanez. Azt mondja, hogy elindult, mint egy hős. Hogy indul el egy hős? Hősiesen, gondolom, nem? Hogy indul el egy hős? Azon látszik, van bátorsága. Lendülete. Hogy indul el egy hős? Van hite. Föl van készülve. Azon látszik, érted? Van benne egy tartás, egy céltudat. És hogy megy, azt mondom, hogy hű, őt érdemes lenne követni. Én nem tudom, ti mit csináltok, de én őt akarom követni. És ez a hős azt mondja, gyere és kövess engem. És Máté ott hagyott mindent a vámnál. És azt mondta, megyek. Zákeus ezt mondta, odaadom a vagyonomat erre, arra, amarra, többszörösét, csak veled lehessek. Gyere és kövess engem. Ott hagyom a hálót, a napi megélhetést, a gondokat, és követem Jézust. Nem azt jelenti, hogy semmilyen ember nem leszek, és nem leszek kitartó, értitek, és nem gondoskodok a családomról. Nem ezt jelenti. Hanem az, hogy ennek fölötte helyezem az Úr Jézus, és benne jobban bízok. Elindult, mint egy hős. Őt érdemes lesz követni. Minden áron. Indulatba jön, mint egy harcos. Felindul. Neki feszül. Egyre jobban beleveti magát az egészbe. Hú, egyre jobb. És azt mondja, hogy és harsányan kiáll, és diadalmaskodik ellenségein. Árad az ő beszéde, az ő igéje, érted? És győzelmes, és hatalmas. Ilyen Istenünk van. De az az igazság, hogy meghátrálnak, és csúful meg fognak szégyenülni, és vissza kell hátráljanak Isten előtt, mert nem fognak tudni megmaradni, azok, akik bálványokban bíznak. Akik a szobroknak, a különböző babonáknak azt mondják, hogy ti vagytok az isteneink. Csúful megszégyenülnek azok, akik a lottóba, meg a szerencsejátékba bíznak. Csúful megszégyenülnek, mert az szegényíti el őket egyre jobban és jobban. Csúfol, akik azt gondolják, hogy majd a fölfele nyúló ormányú elefánt, meg egy kövér ülő bácsi, nagy füllel mosolyogva, ő fogja a szerencsét meghozni. Nem fogja meghozni. Tehát értitek, hogy miről beszélek? De nem ez hozza. Az, hogy kiteszek egy feszületet, az nem volt meg semmit. Az egy szobor. Az én Istenem bennem van. Itt él a szívembe. Én meg benne vagyok elrejtve, mert befogadtam Jézust az életembe, és ő felhatalmazott, hogy Isten gyermeke legyek. Értitek, egy ilyen mély kapcsolat, ezt ki nem lehet fejezni szoborral, bálvánnyal, mindennel. Nincs faragott kép előttem. Se a fejembe, se a falon, se sehol. De ez az igazság. És erre egy felszólítás a vége, ti süketek, halljatok, ti vakok, nézzetek föl, és lássatok. Hát ez az Istennek a jelenléte. Csak egy pár gondolatot még így a végére, és utána szeretném, hogyha tudnánk imádkozni együtt. Jézus Krisztus, amikor bemerítkezik, megnyílik az ég, Galam formájában Isten szelleme leszáll rá, és egy hang hallatszik a mennyből, ahol Isten beleszól a történelembe, egy az egybe úgy, hogy a körülötte levők is hallják, látják, és mit mondott? Ő az én szeretett fiam. Benne gyönyörködöm. Ott az én dicsőségem, az a gyönyörűségem. Ó, ezt az embert, vagy ezt aki emberi lett, ó, ezt megdicsőítem. Ez örömet okoz nekem. Ez az én dicsőségem. Ó, benne gyönyörködöm. Ó, de jó. Aztán megyünk tovább. Az apostolokkal beszélget Jézus, egyébként olvasjuk Máté 3.17-ben, Márk 1.11-ben, Lukács 3.22-ben. Aztán tovább megyünk egy kicsit. Máté 17.5 beszél erről, aztán majd 2 Péter 1.17 ezt ő megerősíti, hogy már sok mindent látnak Jézusból. Mondja Jézus, hogy föl kell menjek Jeruzsálembe, majd ki fognak végezni, föltámadok. Fölmennek egy magas hegyre a tanítványokkal, és Jézus Krisztus átváltozik előttük. És megjelenik az ő teljes dicsőségével. És ott van előttük. Ezt, talán ezt nem is baj, hogyha együtt is megnézzük. Tehát a Máté 17-hez, hogyha odalapoztok, és megnézzük együtt, hogy hogy is történt. Az első verstől, tehát azt olvassuk az előzményben, hogy Jézus már beszél a haláláról, feltámadásáról, beszél arról, hogy kövessük őt, és 6 nap múlva ezek után Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, felvitte őket külön egy magas hegyre, és szemük látára elváltozott arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. Ugye doxa, ragyogás, dicsőség. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Ugye Mózes képviseli a törvényt, Illés a prófétákat. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak, Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítek itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő beárnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ráhallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arca borultak, és nagy félelem fogta el őket, ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miért kellett ez így történjen? Isten megmutatta a dicsőségét közöttük. És Péter kicsit ugye a sok hatás alatt, ami ott történt, azt látjuk, hogy így, de jó nekünk itt lenni, építünk 3 sátrat, milyen jó ötlet, nem? Isten dicsőségében ott maradni. Ó, erre vágyunk. Egyet neked, egyet Illésnek, Mózesnek, mindenkinek egyet. De ez már Istennek annyira nem tetszett. Tehát az, hogy egy szintre emeljük Jézust, meg Mózest, meg Illést. És azt mondjuk, hogy a judaizmus által ugyanúgy lehet üdvözölni, mint Jézus Krisztus által. Hát nem. Egy zsidónak ugyanúgy meg kell térnie, mint egy nemzetbelinek, hogy Jézus Krisztus áldozata érvényes legyen ránézve is. Értitek? Mindenféle vallással és törvénykezéssel nem lehet bejutni Isten királyságába, csak Jézus Krisztus által. Tök mindegy, hogy valaki baptista, katolikus, adventista, nem fogja megváltani az életét semmi más, csak Jézus Krisztus. Aztán az már tök mindegy, hogy megtartja a szombatot, vagy nem, mert nem a szombat tartja meg őt, hanem Jézus. És ez nagyon fontos. Nem a katolikus szertartások üdvözítenek, meg a szentek imádata, hanem Jézus. Ez a kulcs. És Isten nem adta dicsőségét a hamis bálványoknak, a hamis vallásoknak, hanem ott egyből ezeknek a srácoknak, akik 3 ott kicsit ott Péter hatása is bekavarodtak, csak miattuk szólt a hang, és azért ez az én szeretett fiam. Benne gyönyörködöm is, ráhallgassatok. És akkor megjelent Isten dicsőségének a fellege, senki más nem láttak már ott a dicsőségbe, csak Jézust. Igaz? Mert ott nem volt Mózes, nem volt Illés, nem volt a lelki pásztor, nem volt a más, amit olvastam, ott csak Jézus volt. Ott csak Jézus jelent meg. Így vannak, akik megtérnek igazából, amikor lehet, hogy egy ember beszél, vagy egy ember tesz nekik bizonyságot, de az ő szavain keresztül Jézus Krisztussal találkoznak. És mintha Isten szólna általunk, és Isten kérne. Isten szerelmére kérlek benneteket, béküljetek meg az Istennel. És ezek az emberek így is élik át, hogy Isten szólt hozzám. Használt hozzá egy embert, használt egy dalt, használt egy másikat, egy csoportot, de Isten szólt hozzám. Értitek? És megjelent, és Isten mondta. Aztán van még egy esemény, amikor Isten így keményen beleszól a történelembe, megint csak megdicsőítve az ő fiát. János evangélium a 12. fejezetében olvashatjuk, így a 28-as versben van ez kifejezetten, de előtte már, amit beszél Jézus. Jézus Krisztus ezt mondja a 23-as versben, eljött az óra, megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony, mondom nektek, ha a búzaszem nem esik a földbe, nem hal meg, egy maga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök élete őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és hol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most megrendült az én lelkem, szellemem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért ez óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítettem. És ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta azt, azt mondta, hogy mennydörgés volt, mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus megszólalt, és mondta nekik, nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélet, e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Tehát megint csak, Isten, tehát Jézusnak nem kellett bizonygatni, hogy ő kicsoda. Se ő magát nem bizonyította soha. Mondták, hogy tegyél jelet! Mondd meg, hogy ki vagy. Jézus maga egy soha nem tett jelet. Tehát ő nem bizonytalanodott el, hogy ő Isten fia. Jézus Krisztus nem kellett az atya százszor igazolja, tényleg a fiam, tényleg a fiam, tényleg a fiam. Csak az emberekért, hogy az emberek higgyék és lássák, hogy Jézus Krisztus Isten. Jézus Krisztus egyenlő az atyával. És azt mondja neki Jézus, már megdicsőítettem. És ismét megdicsőítem. Hogyan? Jézusban. Az ő odaszállásában, az ő szolgálatában, az ő szívében, hogy megnyilvánult az ő áldozatában, Isten dicsősége ott volt. És ha Jézus Krisztust befogadtuk az életünkbe, az áldozata igaz ránk, akkor Isten dicsősége is ott van az életünkben. És képes átformálni az ő jelenlét az életünket. Csak ne engedd azt, kedves testvérem, barátom, hogy Isten jelenléte visszaszoruljon az életedbe. Isten jelenléte lehet, hogy ott marad valahol az utolsó helyen, megbújva a sarokba. Mi lenne akkor, ha teret engednénk Isten dicsőségének? Teret engednénk Isten jelenlétének? Azt mondanánk Istennek, hogy Istenem, gyere, vedd át az irányítást az életem fölött. Istenem, ha olyan úton vezetsz, amit nem ismerek, akkor is segíts, hogy bízzak benned, hogy higgyek benned. És akarok menni, és merek lépni egyet, még akkor is, hogyha azt látom, hogy nincs előttem út. Te mondtad, akkor biztos menni fog. Ha azt mondod, hogy járjak a vizen, járok a vizen. Én magamtól nem tudom, de te meg tudod tenni. Adjunk dicsőséget Istennek. Adjunk teret Istennek. Mondjuk Istennek, Uram, ez a te dicsőséged, ez a te kegyelmed, ez a te hatalmad, hogy ez van az életemben. Ezért dicsérlek és magasztallak téged. Boldog vagyok ezért, Uram. Köszönöm neked a nehézségeim ellenére, és hogy itt vagy. Hadd kérlek erre benneteket, hogy ezt gyakoroljuk a héten. Adjunk dicsőséget Istennek. Mondjuk el Istennek azt, hogy mennyire hálásak vagyunk, hogy mennyire fontos az ő jelenléte. Kérjük Istent, hogy mutassa meg az ő dicsőségét még jobban. Kérjünk tőle hitet, bizalmat, hogyha nincsen. Menjünk oda bátran, szemrehányás nélkül kaphatunk, hogyha kérünk tőle. Kérjünk tőle mennyi bölcsességet, hogy tudjunk dönteni jó és rossz dolog között, vagy jó és a legjobb dolog között. De ne a jót válaszok, hanem a legjobbat. Érted? Akkor itt a lehetőség, hogy hogyan lehet ezekből a helyzetekből kijönni. Ne elégedjünk meg abba, hogy már temetjük. Ne temessük. Kérjük Istentől, Uram, robbansd! Robbansd be! Puff, kérünk egyet, Uram! nem tudnál bedobni két dinamitot? Lehet, hogy Péter is így halász. Nem, Péter nem így halászott, még így. Csunk, 153, mekkora hal! Ó! Nem ez volt, hogy Krokodil Dandy ott dobálta be a dinamitokat. De Isten dicsősége mégis ilyen volt, hogy azokat a halakat bekényszerítette a hálóba. Érted? Isten minden fölött áll. Azt mondja, én vagyok az Úr, ez a nevem. És nem adom dicsőségemet senki másnak, vagy dicséretemet hamis bálványoknak. Ez szerintem bátorító. Mert Isten soha nem fogja átadni a helyet másnak. Isten mindig kész újat tenni, és bebizonyítani, hogy ő minden fölött való. Körülmények fölött, minden fölött áll. És ez egy bátorító felhívás, hogy elindult, mint egy hős. Akkor gyere, és kövessük együtt az Úr Jézust. Ha ő megy, menjünk mi is. Ha én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ha ő megdicsőül, akkor mi is az ő dicsőségébe leszünk. Emeljük föl Jézust az életünkbe. Mutatkozzék meg, hogy kiről neveznek minket, miért vagyunk mi keresztjének, miért vagyunk mi Krisztusiak, ki ez a Krisztus. És ne szégyenkezzünk emiatt. Vállaljuk föl bátran. Nem kell szégyenkezni. Mutasd meg, menj Isten elé. Adj hálát, adj dicsőséget neki. Gyakoroljuk ezt, higgyétek el, föl fogunk szabadulni. Így egy-egy alkalommal, amikor előveszük a Bibliánkat otthon, már meg fogjuk tapasztalni. Akkor összejövünk közösségbe, házi csoportba, Isten tisztelten. Kezdtem egy ilyen mondattal, egy félmondattal, hogy a hűségesek tartják fönn a gyülekezetet. Hűség vagy hit. Ez ugyanaz a szó. Pisztis a görögbe, a magyarba is egy szó volt, hithű. Az ugyanazt jelenti, hogy fogadod-e, hogy hűséges leszel a hitvesedhez. Hát a hitves az ki? Aki hisz, aki bízik benne, aki hűséges hozzád. És aki ezt te is ugyanez vagy. Tehát ez a két szó, ez ennek a gyökere ugyanaz a magyarba, csak utána ketté vált egy picit. Nos, akkor hagyd mondjam el ezt, hogy akkor kik ezek a hűségesek? Akik igazán hisznek, és igazán bíznak Istenben. És várják az ő ígéretét, és szeretik őt, és hálát adnak ezért. Van egy jó hírem. Isten képes hitet adni, hitet növelni. Tehát képes, akik keresik Istent, és van valami kis hitük, azt megsokasítani. Megáldani azt. Tehát lehet keresni Istent. Sőt, érdemes keresni Istent. Sőt, keressétek Istent. És Isten megadja, hogy ezek megtörténnek. Nem a régieket, mert azok már voltak. Újakat. Olyanokat, amiket Isten majd mondani fog a bibliaolvasás során, meg az hirdetés során, meg lehet, hogy a szívedbe sugva, közbe, és ámulni fogsz, mert be fog teljesedni egy-két hét múlva. És akkor itt fogunk együtt hálát adni, meg újongani Isten előtt. Akkor nem fogjuk tudni lelőni a dicsőítést, érted? Ez, jaj, még egyet énekeljünk már! És akkor itt azt kell mondani a végén, amikor azt mondjuk, hogy hát van lehetőség imádkozni, gyerekek, most már 2 óra, amen, amen, majd folytassuk otthon az imádkozást. És ha fia, ez megtörténik, most nem feltétlenül pont konkrétan ez, csak érted, ez a lelkület, hogy ez nem lehet lelőni minket, leállítani minket, akkor higgyétek el, hogy ez olyan lesz, egy olyan katalizátor lesz az egész, így Isten jelenléte, hogy ott lehet, hogy nem sokat kell győzködned az embereket, hogy jöjjenek el veled vasárnapra. És eljön, és azt mondja, hogy hogy, mint? Hát, barátom, Jézus, ne, Jézust kell felemeljük, Jézus a kulcsa az egésznek. Na hát én ezt várom. Hogy tudjuk ezt elkezdeni? Ha ugyanezt csináljuk otthonainkba, családunkba, otthonunkba. Hogyan működik ez az otthonunkba, az albérletünkbe, a koliszobánkba, a családunkba? Hogyha én ezt személyesen megélem és megteszem. Egyesével. És a sok kicsi egyesből összeáll majd egy hatalmas tömeg.